Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szent lelke által. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, helyünket elfoglalva a 121. Zsoltár éneklésével magasztaljuk az Urat, az ő megőrző, megtartó kegyelméről énekelünk ebben a Zsoltárban. Isten az ő népének hűséges megtartója, ő a mi reménységünk. Énekeljük ezzel a hittel. Folytassuk csendes imádsággal. Imádunk téged, mennyei édesatyánk, hogy ezekben a napokban, hetekben, egyházi ünnepeink minősítetten is mutatják nekünk, ki vagy te, mit tett a megváltó, szent lelked által, milyen csoda történt pünkösdkor és pünkösd óta, ami az ószövetségi időben ígéret volt, erről énekelhetünk is most, a számunkra beteljesedett valóság, te vagy a mi megtartó Istenünk. Köszönjük, hogy a mai napon is kegyelmedet igazoltad, adtad. Hálásak vagyunk az elvégzett munkánk minden öröméért. Ha bármelyikünknek keserű lenne a szíve, most is azt kérjük, vigasztald, erősítsd, bátorítsd, Kérünk arra, Urunk, hogy testileg és lelkileg egyaránt üdíts fel bennünket. Kegyelmedet kérjük, megtartó kegyelmedet kórházban fekvő testvérünkre, tartsd meg az ő életét, hadd kérjük, add, Urunk, hogy szolgálson még téged. Végasztalásodat kérjük a gyászoló testvéreinknek, héten is többen álltak meg ravatal mellett, holnap is készülünk megállni. A magai és a Páhegyi családnak egyaránt ad a feltámadás reménységében vigasztaló kegyelmedet, és vigasztal a gyülekezetet. Köszönjük, Urunk, hogy a feltámadás reménységében a hétköznapjaink is egészen másképp élhetők, igazán Isten tisztelet lehet. Köszönjük azt az új életet, ami a köszöntés igében is felragyogott. Kérünk, hogy ebben az új életben valóban úgy járjunk, hogy akik még nem ismernek téged, talán elutasítanak, életünk, bizonságtételünk során által is kerüljenek közelebb hozzád, térjenek meg, amíg el nem jön az Úr Jézus. Az ő nevéért hallgass meg imádságunkat. Amen. Péter első levele 3. részének 15. versétől a 22. versig olvasom az Úr írott igéjét. Péter első levele 3. részének 15. versétől. Így szól az Úr írott igéje. Az Úristent pedig szentejétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Jó lelkismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonoszt cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlözben levő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, amikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. A nagyheti istentiszteleteken, nagyszombaton is itt voltunk, együtt ünnepelhettük az Úr halála, temetése, emlék napját, és természetesen a feltámadás fényében, a feltámadás reménységében, akkor hallottuk ennek az igének a gondolatát, erre való utalást. Akkor, amikor tisztázta Szepesi László tiszteletes úr, hogy mit is jelent a hirtvallásunkban a pokollaszállás igei tanítása. És mivel a Jelenések könyvét is olvassuk, és a Péter első levele és a Jelenések könyve egy dologban mindenképpen nagyon hasonló, szenvedő keresztényeknek megmutatja a bizalmuk és a reménységük alapját, hátterét. És ez az igeszakasz minősítetten is hallottuk Jézus, ami Urunk, ami megváltunk, sokféle váltság tettének a összességét. Ez az igeszakasz is ezt emeli ki. Szenvedőknek, jót cselekvőt, és mégis a bűnös világ miatt szenvedő keresztényeknek bátorításként hangzik, hogy ki is a megváltó, mit is vitt végbe. És ennek a viszonylag nehezebb igeszakasznak az értelmezése nézve szeretnénk megvizsgálni a jelentését, ami a reformátori, konzervatív bibliateológia alapján álló magyarázók tanításában is olvasható. Ha a magyarázatos Károli Biblia valakinek megvan, abban is utána nézhet. Szeretném tisztázni majd néhány téves értelmezését ennek a szövegnek, de az egészet annak a gyakorlati jelentősége fényében magyarázni, hogy ma, ha vannak szenvedő keresztények, vagy akár mi is szenvedünk bármilyen formában is, pedig elvileg mi nem gonoszt teszünk, hanem jót, de mégis negatív a viszony, mások részéről milyen reménységünk lehet. Nem csak a jelen, hanem a jövő reménysége is felragyogott. Hallottuk itt az igében, hogyha valaki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről. Szenved valaki, bántják, és mégis sugárzik róla, hogy reménysége van. Azért, mert az Úr Jézus az, aki, és azt végezte el, amit. Ez az ige tehát azt tisztázza, hogy az Úr Jézus halála és feltámadása a szenvedő keresztényeknek minősítetten is milyen bátorítást, reménységet hordoz. Jézusnak a megváltó műve egészen benne van, ami kicsúcsosodott a nagyheti eseményekben, majd a feltámadásával, mennybe menetelével, illetve a pünkösdi csodával, a Szentlélek kitöltésével, és már csak az ő eljövetele van hátra, a Jelenések könyvében erről is olvashatunk a napokban sokat. Miért szükséges a szenvedő keresztényeknek reménykedni az Úrban, és Jézus váltságműve, munkája, szolgálata néhány mozzanatát a kifejezések alapján megvizsgálva meglátjuk, hogy mi is ez a reménység. Ha a Péter első levele, mint bibliai újszövetség írat ott van az emlékeinkben, akkor tapasztalhattuk, hogy az első résztől kezdődően végig a tanítványokat, az első század keresztényeit olyan szempontból szólítja meg, mint akiknek biztos az üdvösségük, de a földi életben nagyon kemény életet élnek abban az időben. A második részben az Úr Jézus megváltó halálának a példáját hozta a 21. versben, akkor, amikor például a cselédeket vagy rabszolgákat abban bátorított, hogy még ha a rabszolgatartó uruk, ma így mondanák főnökük, olyan is, amilyen gonoszul viselkedik, ők szenvedjék el ezt. Azért, mert Jézus is szenvedett, és példát adott nektek. Ha valakinek olyan főnöke van, ha egyáltalán van munkája, milyen jól van munkánk, de ha van, akkor lehet, hogy jó a főnök, lehet, hogy kevésbé, de ha valakinek nehéz természetű főnöke van, ott napról napra átélheti ugyanazt, amit az első században Péter levele olvasói is. Ma nem rabszolgatartó társadalomban vagyunk, de néha valakinek 26 órát kell dolgozni egy nap, mert akkor dicsérjék meg talán. Nem is olyan egyszerű hűséggel végezni, reménységgel, jókedvel, mert közben minden munkanap talán szenvedés. Még akkor is nehéz, ha a hitük miatt kellett, vagy a hitünk miatt kell. Tudják, hogy hívő vagyok, és ezért kifejezetten támadnak a munkahelyen is talán. És ez csak egyetlen példa, amikor ma is hívők szenvedhetnek. Arról nem is beszélve, hogy vannak, akik ugye az életüket adják iszlám országokban ma is, mert ez az Úr akarata. Szenvedő keresztényeknek tehát, akik gonosz világban élnek, és őket sem akarja Jézus kivenni a világból, hanem megtartani akarja a gonosztól. De ami a Péter levelében olyan szépen felragyog, és most már itt vagyunk az alapigénél, hogy nem csak, hogy megtartani akarja a gonosztól őket, hanem az ő szenvedésükön keresztül is, ahogy megélik ebben a nagyon nehéz élethelyzetben a hitüket, a reménységüket, és készek erről számot adni bármilyen helyzetben, ezáltal még azok a gonosz emberek is, akik most még azért gondozok, mert nem akarják elfogadni az Úr Jézus, de ha elfogadnák, akkor minden megváltozna, tehát ők is Jézus követői lehessenek. Péter első level a szenvedő keresztényeknek bátorítás, hogyha helyeteken vagytok, az Úr általatok is sokakat megnyerhet magának. Ez is itt van az igében a 15. versben, és az is felragyog az egész szakaszból a felolvasott ige alapján, hogy ez a szenvedésekkel néha talán teli élet is része annak, hogy micsoda dicsőség vár azokra, akik ezt készek vállalni. A Római Levél 8. részében mondja Pál az ottani hívő testvéreknek, ott nem is annyira szenvedtek egyébként akkor, mikor a levél íródott nekik, de ott is megemlíti az apostol, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. valami jellemző negatíve, de a reménység, a dicsőség, vele szenvedni az Úrral együtt, az Úrral együtt a dicsőséget átélni. Az Úrban bízó, szenvedő keresztény, az Úrban reménykedő, a jövőre nézve szenvedő keresztény élete bizonyságtétellé válhat. Hallottuk itt, ha ez az Isten akarata. Benne van tehát a missziói gondolat is, illetve benne van az is, hogy lehet, hogy a hívő ember is tisztul, a szentségben halad előre, mert Jézus is a szenvedések során tanulta meg az ő engedelmessége során, hogy ő Isten fiaként hogy élje az életét. Itt viszont Jézus már nem csak példa, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, a 18. verstől kezdődő szakasz, ez az a nehezebb ige szakasz, amire mindjárt átérek, már nem csak példa, hanem az ő egész személye és megváltó műve van előttünk. Olyan igazságok, amiket a Péter levele első olvasó is rég tudtak. Az is lehet, hogy ezeket ők maguk is tanulták hitvallásként. Amikor mi elmondjuk az apostoli hitvallást, remélem, hogy testvérek is figyelnek mindig arra, amikor mondjuk az apostoli hitvallást Isten tiszteleten, vagy máshol, ahol Isten tiszteleten vagyunk, nem csak úgy eldaráljuk, hanem ez egy nagyon mély kijelentés, amit én vallok. És ha egy olyan országban mondanám, ahol ezt tiltják, akkor lehet, hogy meg kellene halnom miatta. Ők is ismerhették ezeket az igazságokat, és mégis Péter apostolon keresztül az Úr lelke valamiért Jézus nagyon a szívükre akarja helyezni, minősítette az ő megváltó művének a beteljesítése legfontosabb tetteinél. Halála, feltámadása, mennybe menetele, itt hallottuk is. A Szentlélek kitöltetése, pünkösdi csodáját azért akarom említeni, ahogy már tettem is az elején, mert látjuk majd, hogy Isten lelke és benne van a Szent Háromság isteni titok ebben a szakaszban. De az Úr Jézus lénye és az ő műve. Ahogy a Jelenések könyvében is, különböző szimbolikus képekben ott van a hívők szenvedése leírása, de ott van az Úr Jézus. Gondoljunk arra csak, a megöletett bárányként, és mégis a Júda oroszlányaként. Az egyik a szenvedő Isten szolgája, Úr szolgája, a másik pedig a dicsőséges királyi hatalommal bíró. Péter a levelében hogyan beszél Jézus haláláról, feltámadásáról, mennybe meneteléről, miért is bátorító ez a keresztényeknek, ezt vizsgáljuk. És mit is jelent ez, hogy amelyben elmenvén a tömlözben levő lelkeknek is prédikált. Ez a 19. versben szereplő bibliai téma az, ami az egyik legvitatottabb, sokféle magyarázat van, de a reformátori, konzervatív, teológiai alapokon álló magyarázatot majd látjuk, hogy egész Szentírás alapján hűen követhetjük. Először ennek a szakasznak a magyarázatához már koncentrálva rátérve csak két dolgot emelek ki, hogy kikért is történik Jézusnak a megváltó műve. Miért is történik, de nem is jó a miért, kikért. Az egyik az övéi, akikről így beszél, hogy nem igazak, akikért az igaz kész volt szenvedni, meghalni. Valakik, akiket Istenhez vezérelt ezáltal. Valakik, akik megtartatnak, és az üdvösségre való megtartatásnak a gyönyörű képe hangzik a keresztségre való utalással. Noé idejében való özönvíz és a keresztség képei összetartozva jeleznek valamit, és ez a megtartatás, örök üdvösségre megtartatás. És benne van az utolsó vers miatt mindenképpen az örök üdvösség kiteljesedett része, ami vagy a meghalásunk után, szenvedő keresztényeket, ha abban az időben is megölték, mártírhalált haltak, ők már valamit ebből tapasztalnak, vagy a meghalásunk, vagy ha Jézus eljön az életünkben, vagy ha eljött volna az ő életükben, akkor ilyen módon átélhetnek. Tehát az övéiért, akiket nagyon szeretett, akikért az életét adta, bűnösök, de mégis Istenhez mehetnek. Az Istenhez vezéreljen kifejezés, hogy szabad az út a bűnösnek az Úristenhez. Amikor meghalt az Úr Jézus, olvashattuk a Máté evangéliumában a napi csendességeink során nagy héten, hatalmas kozmikus események, és az egyik ez volt, emlékszünk, utaltunk is rá a nagyheti igeszolgálatokban, hogy a templom kárpítja fölülről az aljáig ketté szakadt. Szabad az út az Istenhez. Szenved a keresztény, de tudja, hogy ez semmi ahhoz képest, hogy mi lenne, ha nem lenne bűnbocsánat, nem lenne szabadítás, ha maradnék nem igaz, és így ér utol az Istennel való találkozás, akkor elveszek örökre. De ettől szabad vagyok. És lehet, hogy szenvedek az Úrért, de hát éppen azért szenvedek, mert vállalom őt, mert ő minden nekem. De a mennybe is oda mehetek, vagy ha meghalok, vagy ha eljön az Úr, illetve akkor már az új ég, új föld örök dicsőségeképpen élem át ezt a találkozást. Hogy Istenhez vezéreljen bűnbocsánat, szabadítás, új élet és reménység. Az új élettel kapcsolatban pedig kiemeli, hogy az Úr Jézus feltámadása üdv ténye, az valóban új életet is jelent. Mindjárt ezt még látjuk. Tehát az övéi, a másik személyek pedig, és ezért izgalmas, és van, amikor sokszor nagyon is kritizálandó magyarázatok is vannak, ha az egész írás fényébe vesszük, tehát a másik személyek, azok a láthatatlan világ angyali személyei, lényei. Azok között vannak az Úréi, illetve vannak a sátán és az ő angyalai. Vannak az Úrhoz hűségesek, és vannak azok, akik elbuktak. Az egész írás alapján mondom. És mivel Takaró János tiszteles úr pedig csütörtökönként egy sorozatot kezdett el a lelki fegyverzettel kapcsolatosan, ezért ilyen módon is megszólított engem az ige. Hallottuk, hogy azért kell tudatosítani, hogy szent háborúba vagyunk mi is most is, és szükség van a lelki fegyverzetekre, az Efézusi levél 6. részéből tudjuk, mert vannak láthatatlan fejedelmek, láthatatlan erők, amik küzdenek ellenünk, akik ellen az Úr is harcol a láthatatlan világban, meg az ő angyalai, de nekünk is kell a harcban ott lenni, és kellenek a fegyverek. Ez is egy kép, ez is egy igei igazság a láthatatlan világ valóságára. Most viszont azt vizsgáljuk, amikor azok az ellenünk levő láthatatlan angyalok, erők, hatalmak úgy vannak előttünk, mint akik legyőzöttek, mint akik tömlözve vannak. Itt igazságok vannak a Szentírásban. Majd megint hagy húzzam alá a Jelenések könyvét, most kezdtük olvasni, és ott többször előjön ugyanez. Lesz majd szó tehát arról többször csütörtökönként, hogy miért kell harcolni, mert vannak ilyenek, és működhetnek, mert még nincsenek kiiktatva, de annak a fényében, ami ma hangzik, hogy legyőzött ellenségek. De beszél az Úrhoz hűséges angyalokról is. Mit tett tehát Jézus? Kicsoda ő, és mit tett ő az övéi, illetve a láthatatlan világ angyalai, mint személyek szempontjából? Az első, ez, amit kiemel, és most már itt az egyes kifejezéseket még inkább elmélyedve röviden azért, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza, nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint. Szenvedett, és a szó jelentése, hogy ez a szenvedés halálos szenvedés. Vannak olyan kéziratok, ahol itt az a szó szerepel, hogy meghalt. Ugyanazt jelenti most az üzenet szempontjából. Addig szenved, amíg meghal. Mert Filippi levél 2. részéből tudjuk, hogy Jézus engedelmes volt halálig, a keresztfa haláláig. Kereszt halála, szenvedő élete és szenvedő halála a bűnösökért, a nem igazakért, de ezáltal vezeti őket, most olyan jó kimondani, minket, téged és engem is az Istenhez. Te hiszed ezt? Akkor, amikor lehet, hogy vannak harcaid, lelki harcaid, nem mindig könnyű felvenni a lelki fegyverzetet, és nagyon is kell majd, hogy halljuk azokat az ige hirdetéseket, hogy erősödjünk meg abban is. De ha Jézusra nézel, akkor ő ezt mondta itt, egyszer, mondok egy másik szót a zsidókhoz írt levélből, egyszer s mindenkorra szenvedett, meghalt. Egyszer s mindenkorra. De amikor ezt mondja, hogy megölettetvén test szerint, megelevenítetvén lélek szerint, ez a halála és az ő feltámadására való utalás. A lélek szerint, a lélek ott az ősi nyelven lehet kisbetűs, akkor kifejezi azt, hogy az ő feltámadott létmódja, ami a halál utáni harmadik napon megvalósult, megtörtént a csoda. Egyébként most mi az egyházi ünnepek szempontjából ebben az időszakban élünk, hogy mögöttünk van húsvét, Jézus feltámadása emlékünnepe, előttünk van a mennybe menetel emlékünnepe, meg pünkösd emlékünnepe. És emlékszünk, hogy Jézus 40 napig feltámadott testi létmódban ott volt a tanítványok számára is sokszor. Tehát a kisbetűs lélek az ő feltámadott testi létmódja, de inkább a nagybetűs lélek, és a legtöbb magyarázó így hozza, Kávin maga is. A nagybetűs lélek azért nagyon kedves, mert arról beszél, hogy Jézus is szenvedő szerkezetben van mind a két szó, hogy megölettetett, megelevenítetett, hogy Jézus Krisztus feltámadt, életre kelt a nagybetűs, azaz a Szentlélek által. Hallottuk a köszöntés igéjében, hogy Isten lelke támasztotta föl Jézust. Más helyen az Atya támasztotta föl a fiút. Van, amikor Jézus azt mondja, hogy nekem van hatalmam letenni az életemet, van hatalmam felvenni. A Szent Háromság titka is benne van ebben a szakaszban is, de a Szentlélek hatalma a fiú, a halálig engedelmes fiú feltámasztásában, feltámadásában mutatja, hogy kicsoda Jézus. Kicsoda Jézus, aki így halt meg, de így támadott föl. A feltámadása, a felmagasztaltatása kezdete volt. És olyan szép ezt kimondani, hogy aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, a ti halandó testeteket is megeleveníti. Nekünk is lesz testi feltámadás, de benne van, hogy van lelki feltámadás is, ez majd a keresztség gondolatánál lesz inkább hangsúlyosabb. De most gondoljuk el, hogy a szenvedő keresztények számára, akik lehet, hogy ott voltak a halál küszöbén, vagy valamelyik családtagjuk volt a halál küszöbén, mert ha nem tagadja meg Jézust, akkor kivégzik. És ott van az Úr halála, feltámadása, de nem csak mint példa már, hanem az Úr maga, és a vele való közösség. Hiszen az Istenhez vezérelni azt jelenti, hogy én közösségben vagyok hitáltal, ezzel az Úrral. Hogy mondjam ki tehát, hogy itt nem az Úr Jézus lelkéről van szó, ami a halála és feltámadása közti időszakra lenne mondható, hanem a feltámadott Krisztusról van szó, ilyen képi kifejezéssel, megölettetvén lélek szerint. A feltámadott Úr szolgálatáról pedig a szakasz folytatásában ad további útmutatást. Hogyha az Úr Jézus feltámadás történetére gondolunk az evangéliumokból, emlékszünk, hogy nagyon sok minden történt, sok minden tett. Megismertette magát, Péterrel találkozott például valamikor a feltámadás napja, napközben, nappal, Péter se ismeri föl, mikor este jön a 11-hez, aztán mikor megismerteti magát, mutatja a feltámadott testét, hogy nézzétek, a szellemnek nincsen húsa és csontja, nekem van, akkor már Péter is fölismeri. Tehát egyáltalán fölismerni a feltámadott Jézust, amikor láthatták is, nem is volt olyan egyszerű. Ott is kellett nekik is az Úr Jézus szava. Nekik is le kellett lepleződni annak, hogy ki is ő. Nekik is hittel kellett megragadni, mint Tamásnak. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. De akik hisznek, azért, mert Jézus az, aki, illetve Jézus azt tette, teszi és készül tenni, amit. És mi jellemzi Péter igében a feltámadott Jézus tevékenységét? És itt szeretném ismertetni azt a magyarázatot, ami a mostani 20. 21. századi hűséges, az Úr igéhez hűséges írásmagyarázók magyarázata is, amelyben elmenvén a tömözben levő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrés a Noé napjaiban. Ezek a tömlőben levő lelkek. Péter levelében, a második levelében is van róluk szó, Jelenések könyvében is, és más igehelyeknél is, ezek angyali személyek, a láthatatlan világhoz tartozó személyek. Péter második leveléből, a második rész, negyedik verséből olvasok fel egy verset, mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Bemutatja a bukott, bűnbe esett angyaloknak az állapotát, mélység láncaira, hangzik, hogy ítéltetnek, de várniuk kell a Jézus eljövetelekor bekövetkező utolsó ítéletre is. Most hagyd mondjam, mi tömlözben vannak. A Jelenések könyve 20. részében is olvassuk, hogy a sátán megkötöztetik és a mélységbe vettetik. Nagyon fontos, hogy nem azt jelentik ezek a kifejezések, hogy ki vannak iktatva. A végső úgymond kiiktatás, az utolsó ítélet. Sátán is és az ő angyalai vettetnek a kénkővel, tűzzel égő tóba, ez a kárhozat jelképe. Márk evangélium a 3. részében, az Úr Jézusról szóló evangéliumi történetben van szó tisztátalan lelkekről. Mit tesz Jézus, amikor nem csak meghal, hanem dicsőségesen feltámad, és az ő feltámadása a feltámadott isteni, istenemberi létmódjában mi történik? Amelyben elmenvén a tömözben levő lelkeknek is prédikált. A prédikálni kifejezés így önmagában az alapjelentésében úgy fordítható, hogy proklamál valamit, kihirdet valamit. Amikor misszióról van szó, hogy a bűnösöknek hirdettetik, prédikáltatik az evangélium, akkor hangzik az ige. Az, hogy mit tett Jézus a bűnösökért, mit tett Jézus az övéért. Ha magában áll, hogy prédikált, ez így önmagában azt jelenti, hogy valamit meghirdet. És ezért a folytatás, az ő feltámadása megmutatja, hogy ki is ő, a Szent Háromság isteni titkában is, meghirdettetik a győzelme, illetve a bukott angyalok számára egyértelművé válik az ítéletük. Addig is tudják, hogy ők a vesztesek. Ne felejtsük el, hogy ami Ádámnak és Évának evangélium volt már ott a bűnesetnél, az azt, hogy magva a kígyó fejére tapos, ez a kijelentés, ez a kígyónak szólt. Már ott elhangzott, hogy kígyó vagy sátán, most a magyarázat miatt mondom így, te vesztes vagy, mert én vagyok a győztes. A tömlözben levő lelkek, tehát a bukott angyali hatalmasságok személyek számára Jézus Krisztus, a feltámadott Krisztus meghirdeti a győzelmét, ami számukra természetesen az ítéletük egyértelmű volt, megítéltetett a sátán. Több kifejezés is lehetne idehozni. Én még a Kolossé levél második részéből hozom ide, hogy az ige az igét magyarázhassa. A 15. verset hallottuk feltámadás ünnepén is, a Isten tiszteleten. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévé rajtuk. És előtte arról van szó, hogy az adós levelet Jézus a halálával a keresztre szögezte. Tehát a bűnösöket nem tarthatja fogva a sátán, nem lehet a győztes. Itt az Úr Jézus halálára való utalása megelőző versben, de halála és feltámadása egy nagy mű. Az Efézusi levél első részében is, mielőtt beszélne az ő egyházáról is, hogy mit tett Jézus az ő egyházáért, ez is elhangzik a 20. versben, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. és a Filippi levél második részének az 5. versétől kezdődően a 11. versig Jézusra egy csodálatos himnusz, és annak a végén van, hogy annak okáért Isten olyan nevet adott Jézusnak, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Itt a Péter levelében, az olyan kedves lett nekem az ősi szövegben, ugyanaz a szó szerepel, mikor ezt halljuk, hogy amelyben elmenvén, ez a 19. vers, és a 22. versben pedig felmenvén a mennybe, felmenvén. Ugyanaz a szó, még az alak is, minden ugyanaz. Ilyen szempontból húzzák alá az írásmagyarázók, mindig hozzáteszem testvérek, hogy akik szeretnék hűséggel követni a reformátori elvek szerint értelmezni, meg az ókori egyházatják hite és hűsége szerint értelmezni az írást, ígét ígével magyarázva, tehát ők mondják, hogy a mennybe menettel kifejezése is mennybe ment, elment, és amelyben elmenvén. Tehát nem csak a feltámadás, a feltámadott úr dicsősége, hanem a feltámadott úr, aki a mennybe megy dicsősége, ez a kettő összekapcsolható, és ilyen értelemben mondanám így, hogy a feltámadott dicsőséges úr minősítetten is a mennybe menetelekor kihirdette, prédikálta, hirdette a győzelmét a bukott angyalok fölött is. Ti nem lehettek semmilyen szinten sem győztesek. És ne felejtsük el, ez azért nagyon fontos a szenvedő keresztényeknek, mert mi tudjuk, hogy mit tett az Úr Jézus feltámadásával és mennybe menetelével, de itt a Földön kik vannak a világban levő gonosz mögött? A világban levő nagyon gonosz emberek bűne, gonossága mögött kik vannak? Az egész ige alapján tudjuk, hogy a sátán, az ő angyalai, akik még nincsenek kiiktatva, mint láncos kutya sok mindent tehetnek, kellenek a lelki fegyverek, kell, hogy bízzunk az Úrban, de ha látjuk az Urat, akkor úgy is lássuk ezeket az ellenségeinket, hogy de ők a vesztesek, mert Jézus meghirdette a győzelmét. Az ítéletük, a végső ítéletük már csak időkérdése. A feltámadott Úr, a mennybe ment Úr győzelmét hirdeti a 19. vers. Szeretném megjegyezni, hogy Augustinus egyházatja a maga idejében ezt a nehéz ige szakaszt úgy értelmezte, hogy az Úr Jézus még mielőtt testet öltött volna, tehát valamilyen módon hagyta még hozzá, tehát az ő szent lelke által, lélek által, Noén keresztül, Noé által hirdette a Noé idejében élő bűnösöknek az igét. Itt tehát ige hirdetésről van szó, ami a Noé idejében élő gonosz embereknek is szólt. A 20. versben olvassuk, hogy amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által, ami minket is megtart most képmás gyanánt. Augustinus egyházatja az egész szakasznak a gondolatát így magyarázta ennek a nehéz kifejezésnek az értelmezésében. Itt csak az a probléma ezzel a magyarázattal, most így mondom, hogy probléma, mert elvileg biblikus lehetne, hogy Isten lelke a Noé idejében is munkálkodott, és valóban, amíg a bárka épült, bárki megmenekülhetett volna, ha bemegy. Ha hittek volna annak, amit Noén keresztül ott Isten lelke képviselt, akkor megtérhettek volna, és bemehettek volna. Noé is szenvedett azért, meg a családja sok tekintetben meg épült a bárka. De nem menekültek meg, mert nem hittek. De a baj, vagy probléma, inkább én mondom, probléma ezzel a gondolattal, hogy ez időileg messzire viszi a cselekvést, és itt az Úr Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele üdv eseményeinek a cselekvéséről van szó az egész szakaszban. Ezért tartom én is jobbnak az előbb említett magyarázatot. De Augustinus egyházatjának az értelmezése majdnem jó. Ami viszont nagyon rossz, és vigyázzunk, hogy nehogy bennünket is esetleg érintsen, most annyi értem, hogy halljuk, mert ez hallható, hogy az Úr Jézus halála és feltámadása közt, tehát a teste a sírban van, de a lelke, az lement a pokolra. Miért? Hogy prédikáljon. Mert ez az első olvasása, nekem is ez volt gyerekként, emlékszem, gyermekként, hogy hát igen, lélekben lement a pokolra Jézus. De itt nem erről van szó. Vannak, akik ezt hozzáteszik, hogy evangéliumot hirdet, és akkor azok, akik Noé idejében, a folytatás így van ebben a magyarázatban, hogy azok, akik Noé idejében nem mentek be a bárkába, azok kapnak egy második esélyt, amikor Jézus így hirdeti nekik. Ez teljesen bibliátlan és teljesen hamis már. Vigyázni kell minden ilyen hamis értelmezésre, ami az egész Biblia alapján látszik, hogy ez nem áll meg. És azt is tudjuk, hogy Jézus nem a pokolra ment, amikor a lelkét kilehelte, hanem ő maga kimondta, atyám, a kezeidbe teszem a lelkemet. És még ma velem leszel a paradicsomban, mondta a Latornak. Tehát most elmondtam, Augustinus egyházatja, majdnem esetleg lehetséges, de jobb magyarázat az, ami az előbbiekben hangzott el, és elmondtam a másik, ami semmiképpen nem helyes és biblikus magyarázati lehetőség. De ma is olvashatunk magyarul is olyan könyveket, ahol esetleg ezzel találkozunk. Jézus a feltámadott Úr, a mennybe ment Úr prédikálja, azaz proklamálja, kihirdeti győzelmét. A bukott angyalok számára is, a láthatatlan világ valóságában ez nem kérdés. Tudniuk kell, ők a vesztesek. Még két jellemző, a keresztség, az özönvíz, ugye víz, és a keresztség ott is a víz, és elmondja, hogy mit jelképez a hívő, a szenvedő hívő számára, és a keresztség ezzel az Úr Jézussal való kapcsolatra nézve, amilyen módon az özönvízben is, meg a keresztségben is ott van a halál, az ítélet, akik ugye nem voltak a bárkában, elvesztek. A keresztség meghirdeti, hogy az ítéletet el kell hordozni. Kinek? A bűnösnek? Nem. Jézusnak. De a keresztség pont ezt jelzi, hogy Jézus megtett értem mindent, ő az én megváltom. De nem csak, hogy bűnbocsánatom van, hanem új életem van. És ezt emeli ki a keresztség, mint kép más magyarázatánál, mert itt utal az Úr Jézus feltámadására. Amikor ezt mondja, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt a Jézus Krisztus feltámadása által. 21. vers. Az özönvíz is, és a keresztség, mint sákramentum, azt hirdeti, hogy micsoda szabadítást végzett Isten, akkor 8 ember maradt életben a szó fizikai értelmében, a keresztség viszont nem a fizikai, hanem a szó lelki értelmében élet, örök élet, haláltól való megszabadulás, kárhozattól való szabadítás. De ami a hangsúly mégis, most inkább, a feltámadás felől a keresztség azt jelenti, hogy új élet. Jó lelkiismeret keresése Isten iránt. És erről hallottunk a 15. verstől is, hogy ha szenvedtek is, tegyetek jót. Mert ha jó cselekedetekért szenvedtek, ha Isten így akarja, akkor ezáltal a reménységetekről tesztek bizonyságot. Új életed lehet, bűnös ember, mert Jézus feltámadt, és a keresztséged is ezt hirdeti. Micsoda ajándék tehát, hogyha a szenvedő hívő az Úrért való szenvedése során tapasztalja, hogy tisztul, gyógyul a hite, az élete, megerősödik az Úrhoz való ragaszkodás, vagy ha valaki vállalja a mártírhalált, a Jelenések könyvében olvastuk, légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Azért a szocialista rendszerben voltak olyan időszakok, amikor Magyarországon is lelki testvéreink vagy lelki vezetőink a halált is kellett, hogy vállalják. Nem úgy, hogy kivégezték őket talán, hanem bebörtönözték olyan helyre, amilyenre, ott lebetegedtek és belehaltak. A hitük miatt mártírhalált haltak. De számukra is ez nem volt kérdés, meg vagyok keresztelve. Hirdeti a keresztségem is, hogy kihez tartozom. És mivel Jézusé vagyok, még a börtönben is, vagy akár amikor visznek a kivégző helyre, gondoljunk a jelenések könyve szenvedőire is újra, hagyd mondjam, viszik a kivégző helyre, ami ott az oroszlánok az arénában, de tudom, hogy új életem van, és megyek az Úrhoz. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Amíg pedig itt élek a földön, ha szenvednem is kell, Uram, segíts, hogy hűséggel éljek, hogy ne haragudjak, ne gyűlöljem azokat, akik bántanak engem, hanem vállaljam, hogy bizonyságot tegyek a bennem levő reménységről, jó lelkiismerettel, hittel. Jézus tehát meghalt, feltámadt, mennybe ment Úr, a keresztség is jelzi ezt, és az utolsó, valóban a mennybe menetelére való utalás, aki Isten jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Majd mennybe menetel ünnepén is, az is csütörtökön lesz. Biztos, hogy hangzik az az igei gondolat, amiről én csak utalni szeretnék, most az üzenet miatt csak lényegre törően, hogyha szenvedő keresztény olvassa, micsoda bátorítás, hogy az az Úr Jézus, akiben én bízom, akiben én reménykedem, most is a jelenemben, meg a jövőre nézve, az Isten jobbján van, mert ő mennybe ment, felment a mennybe. És neki van alávetve mindenfajta láthatatlan világhoz tartozó személy. Itt benne vannak már az Úrhoz hűséges angyalok is, de az egész szövegkörnyezet miatt a magyarázat szempontjából elmondható, akinek alávettettek bizony a bukott angyalok is, hiszen őket legyőzte a tömözben levő lelkek. Az egész mindenség, de most minősítetten a mennyei láthatatlan világ, meg a láthatatlan világ sajnos sátánhoz tartozó személyei, hatalmasságai, erő is alá vannak vetve ennek a Isten jobbján ülő Jézusnak. Uralkodik az Úr. Tehát, ha én szenvedek, az Úr az Isten akarata, vagy az Atya akarata szerint, akkor ez azt is jelenti, hogy ez az dicsőséges uralkodó Úr, Jézus Krisztus, mindezt valamire majd felhasználja, hiszen ő uralkodik a világ, a gonosz világ mögött levő sátáni hatalmak fölött is. Lehet, hogy harcolnom kell, a lelki fegyverzeteket használni, de az Úr uralkodik, mert ő a győztes. Mivel legyőzte a bukottakat, a bukott angyalokat, minden alája vettetett, ezért azok között, akik még nem járnak hitben, szeretteink, munkahelyen, szomszédok, a legellenállóbbak is bármikor hitre juthatnak. Mert lehet, hogy még tartja őket a sátán, és nem akarja elengedni, de ő a vesztes, és az Úr legyőzheti. És lehet, hogy éppen a szenvedésem az, amelyen keresztül látja az a nagyon gonosz valaki, hogy ilyen egy szenvedő hívő, ki az ő ura. Az angyaloknak nincs megváltás. Nem az angyalokat akarta felkarolni Jézus, hanem az Ábrahám magvát, most ott a hívőkre vonatkozik. Zsidókhoz írt levél második rész. Az Úr, a mennybe ment Úr, mivel uralkodik, az ő hűséges, hozzá hűséges angyalait is szolgaként használja azokért, akiket megváltott. Zsidókhoz írt levél első rész 14. verse. Nem csak a bukott angyalok legyőzöttek, hanem az Úr angyalai engedelmeskednek az Úrnak szolgaként értünk. Mert a láthatatlan világ is harcol értünk. Azért, és ezzel zárjuk, mert a szenvedés idején is az Úr megtartani akar, ahogy a keresztség is jelzi, és ez a megtartatás nem csak a földi életünkre nézve, hanem az örök életre nézve fontos és biztos. Övéért tesz mindent ez az Úr, mert hogy ő ott van a mennyei dicsőségben, feltámadott testi létmódjában, az Isten ember ott van a mennyben, az egyház feje, biztos, hogy ott lesznek az övé is, ott lesz az egyház is. A szenvedések során készít bennünket magához. Készíti a helyet, és készít elvinni, készül elvinni. A korona a hívőknek is a kereszt útján adatik. Ennek az ige szakasznak az örömhíre mindenképpen az, testvérek, hogy a legnagyobb szenvedések között is a hív emberek tudhatják, Isten népe tudhatja, az Úr Jézus, aki meghalt, feltámadott, mennybe ment, Isten jobbján ülő dicsőséges Úr, Istenember, mindent értünk tett és tesz és készül tenni, ő a győztes, neki alája vetve van minden, az ő győzelmét még a bukott angyaloknak, a sátánnak is tudomásul kellett venni, mert meghirdette, prédikálta, és hozzá ragaszkodva szenvedések között is tulajdonképpen missziót végezhetünk, lehet, hogy az életünket adjuk, de közben mások hitre juthatnak, mert a legyőzött ellenség nem tarthatja fogva őket. És amikor eljön az Úr Jézus, minden kiteljesedik számunkra is. Adja az Úr, hogy ez reménység legyen valóban, testvérek. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, magasztalunk azért téged, aki te vagy, mint Szent Háromság Isten, de köszönjük, hogy az Úr Jézusban mutattad meg, ki vagy te, és köszönjük, hogy ő valóban meghalt, szenvedett, meghalt, feltámadott, mennyei dicsőségbe uralkodó úrá lett, és olyan jó, hogy várhatjuk őt vissza. Köszönjük, Urunk, amikor adtál nekünk is erőt hordozni hűséggel a szenvedést, és így végig tudtunk menni a szenvedés útján, érted. Köszönjük azokat, akik ezáltal is megismerhettek. Bocsáss meg, amikor nem így éltünk, bocsáss meg, amikor talán megtagadtunk, mert megijedtünk a bajtól, a szenvedéstől, szabadíts most is meg bennünket minden ilyentől. És kérünk arra, Urunk, csak ugyan a láthatatlan világ igazságára, valóságára nézve is merjük hinni, hogy a sátán és az ő angyalai legyőzött ellenség. Urunk, úgy sajnáljuk és szégyeljük, hogy mégis elbukunk a kísértésekben, van, amikor nem veszük fel a lelki fegyvereinket. Szabadíts fel, kérünk, a győztes életre, hiszen te vagy a győztes. Segíts, hogy amiről most szóltál, ne csupán ismeret legyen, hanem nekünk is lehessen élő reménység. És erről tudjunk beszélni, életünkkel is szólni, ilyen értelemben prédikálni. Kérünk téged arra, Urunk, tartsál meg bennünket is, ahogy ígérted ebben az igében is. Tartsd meg a még nálunknál is jobban szenvedő testvéreinket. Adj nekik, Urunk, hűséget, ha kell, mint halálig. És imádkozunk, Urunk, hogy adja mi népünknek hozzátérést. Bocsáss meg, hogy a népünk annyira ellenálló. Kérünk, hogy mentsd meg a mi népünket. Kárpátalján is újra hadd kérjük ezt, Urunk, adj békességet. Vezetőinek is adjál bölcsességet. És arra kérünk, Urunk, hogy most a csendben elmondott imádságainkat is hallgass meg kegyelmedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 398. számú dicséretünk arról énekel, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, de figyeljünk oda, hogy miközben énekeljük ezt az éneket, hogy lesz, ez azt hirdeti, hogy mert ő már az. Énekeljük ezzel a hittel és örömmel. Thank you. Kérjük az uláldását. Annak akáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Amen.